Ez a Sportvilág.
A norvégok is nyolcad döntősök a labdarúgó világbajnokságon. Lőrinc Tamás az egyetlen jelölt a birkózó szövetség elnöki posztjára. Elképzelhető, hogy Magyarországról vonul vissza Hanga Ádám. Jó estét kívánok, Bera Emese vagyok.
Sportvilág.
Három mérkőzéssel folytatódik ma a labdarúgó világbajnokság. Műsorunkig egy találkozó ért véget. A 32 között Norvégia elefántcsontparttal találkozott. Jó András tudósít.
Norvégia a legjobb 16 között, elefántcsontpont Norvégia 1-2. Az első komolyabb lehetőségre 21 percet kellett várni, de ez sem volt kaput eltaláló lövés. Az elefántcsontparti Balbek Kona indult el a 16-oson belőre, nem tudott kinek passzolni. Úgy gondolta, ellövi a labdát nagyjából 6 méterről, jó döntés volt, rezgett a háló, de csak az oldalháló. A 39. percben jött az első komoly lehetőség, vegyük úgy, kapura lövés. Nüssza a pálya bal oldalán húzogatta a labdát, már a 16-oson belül járt, egyset követően Dué mellett ment el, területelett azonnal és labdát a felső sarokba tekerte. Hofana nem érte el, 1-0. A 43. percben Alexander Zörlott jó időzítéssel érkezett a kapu elé, és szépen fejelt kapura a szögletet követően, de a labda elszállt a kapu jobb oldala mellett, ott pedig lemaradt Holland és Heggem is, komoly lehetőség volt. A második félidőben aktíva volt az elefántcsontparti válogatott, nyilván parádézott nagyot Nicolas Pepe helyzeténél. Ő ért oda a kipattanóra a kapu előtt, is ellőtte a labdát a bal alsó sarok irányába, de a kapus eszén nem tudott túljárni. A 67. percben egy norvég szögletből született volna meg a második gól, hiszen Zörlott csúszatását követően Heggen lőtt kapura a büntető területen belül, és a jobb alsó sarokba tartó labdát Diallo az elefántcsontparti középpályás tudta menteni a gólvonal előtt. A 74. percben érezhető volt Norvégia tompasága, amit kihasznált ellenfele. Diallo a Manchester United játékosa három játékos gyűrűjében vitte be a labdát a 16-oson belőre, majd az 5-ösön a kapu jobb alsó sarkába gorított 1-1. A 86. percben pedig eldőlt a mérkőzés, Berget szöktette Bob, majd Berg a 16-oson belül meghúzta a labdát, a hosszú oldalon pedig érkezett Erling Haaland, és 5 méterről a kapuba lőtte a labdát. 1-2. Diallónak volt még egy komoly lehetőség a 96. percben. 20 méterről engedett el egy lövés szabadrugásból, de a sarokból még ki tudta tolni a labdát a norvég kapos Nyiland. Elefántcsontpart Norvégia, tehát 1-2. A legjobb 8 közé jutásért majd Brazíliában játszik a norvég válogatott.
Következzenek a főszereplők, először a győztes gólt szerző norvég Erling Haaland, akinek ez volt az 5. találata a világbajnokságon.
Erling Braut Haaland,
åttondelsfinal i ett VM.
Erling Braut Haaland. Milyen érzés ez? Hát elképesztő. Ez egy olyan út volt, aminek nagyszerű részese lenni. Nos, hát itt volt az a másodperc, amikor vártál arra, hogy a labda átgördüljön a gólvonalon. Mire gondoltál akkor? Nos, hát csak reméltem, hogy sikerül gólra váltani, ezt erre gondoltam. Egy, itt voltál egy viking sisakban, az emberek sírnak, extázisban vannak. Ez mit jelent számodra? Nos, ez elképesztő, hiszen 28 éve volt ilyen, úgyhogy tényleg nagyszerű, és nagyon jó ennek részese lenni, és látni, hogy egész Norvégia támogat minket. És úgy gondolom, hogy ez megváltoztatja Norvégiát örökre. Milyen messzire juthatok? Mit gondolsz? Mit érzel? Nos, én úgy érzem, hogy van egyfajta egység, együtt vagyunk. Nem is tudok egy norvég szót, kifejezést találni erre most, de mégis ez olyan dolog, ami ez összeköt minket jobban, mint ahogy általában együtt vagyunk, és ez nagyon megindító. És a mai teljesítmény, mesélj erről egy kicsit. Nos, nos, hát a 32-es körben a 16 között, hát nem olyan egyszerű ez, hiszen nagyon nagyszerű országok vannak itt, és nem lesz könnyű természetesen a következő körbe eljutni, úristen, de mégiscsak szerencsések is voltunk, és gyakúgy, mint ahogy a legtöbb meccsen itt is diadalmaskodtunk, nem volt könnyű, de sikerült. És mit fogsz csinálni most? Nos, hát most, hogy sikerült, bejuttunk egyrészt a világbajnokságra, kijutunk a VB-re, Ez korábban nem sikerült, most sikerült, úgyhogy itt vagyunk. Martin nagyon jól dobolt, jobbabb, mint valaha, nagyszerű volt, ugye? Igen. Nos hát Brazília, New Jersey-ben ez lesz a 16 között. Mi, milyen érzés ez? Elképesztő, elképesztő, hogy Brazília ellen játszhatunk majd a 16-ok között. Ez tényleg elképesztő. Olyan, mint ez az egész elképesztő út. És mit gondolsz, milyenek a lehetőségeid majd ezen a meccsen? Hát nagyon kevés esély van.
Holland után következzék a norvégok szövetségi kapitánya Stale Solbakken.
Stale Solbakken, ez a pillanat, amikor a záró sípszót hallottad, és elkezdett mindenki sírni. Milyen érzés volt ez? Nos, hát a szenvedés, a szenvedés. Hiszen nagyon nehéz volt mindenhez képest, ami eddig átmentünk, de mégis egy olyan teher volt, egy olyan teher, amit sehol máshol nem tud megtapasztalni az ember. És aztán a végén egy olyan dologban kulminálódott, amit csak ilyenkor lehet érezni, ebben a sportban és ilyen játékokon. És elégedett az, ami történt a pályán? Igen, nagyon elégedett vagyok, hiszen egy nagyszerű csapat ellen játszottunk, akik fizikai értelemben szörnyek voltak, és hát megnyertek egy csomó párharcot is, de aztán változott a mérkőzés karaktere, hiszen egy picivel több esélyünk, lehetőségünk volt, mint nekik, és ezt hiszem, hogy ez egy olyan győzelem, amit meg érdemeltünk, de mégis csak megszenvedtük ezt. De hát mégis csak nem tudtak először gólt lőni. Holland azt gondolja, hogy ez meg fogja változtatni egész Norvégiát, ami itt történt. Én is így gondolom, úgyhogy legközelebb, amikor mi majd kvalifikálunk, akkor az ilyen fajta várakozás, vágyakozás, ami ezt megelőzte, ilyen nem lesz még. Aztán a keleti part, New York, most pedig elmegyünk majd Boston, aztán vissza New Yorkba, úgyhogy tényleg nehéz elmagyarázni ezt az érzést szavakkal. Köszönöm szépen!
Az Elefánt Csontpartiak szövetségi kapitányát is meghallgathatjuk, Emerze Fájét.
Alors coach, le parcours s'arrête en 16e de finale après avoir brisé le plafond de verre.
Nos szövetségi kapitány itt ért véget. Nagyon sok kihívásod kellett, hogy átmegyenek, de nagyon sok kísérletük volt. Igen, hát erről szól a futball, erről szól a labdarúgás. Amikor lehetőségeink, esélyeink vannak, ezeket meg kell ragadni és gólra kell váltani. Nagyszerű munkát végeztünk azzal, hogy lekötöttük őket, fogtuk őket, de végezetül egy góllal kikaptunk a végén, de mindent beletettek a játékosaink, nagyon erősen küzdöttünk, és egy bátor, vitéz csapat volt, és jól is védekeztek. Mik a tanulságok, amelyeket levon ebből a kalandból itt a világbajnokságon? Nos, hát ez a világbajnokság teteje, ez top level, úgyhogy itt végig koncentráltnak kell lenni, és független attól, hogy ki az ellenfél, így kell játszani. Ez volt az első alkalom a játékosaink számára, szerintem belenőttek, és legközelebb még keményebbek lesznek. Nos, hát az elefántcsontpartiak vártak erre a történelmi előrejutásra, hogy a 16 közé jutnak. Mit mond nekik? Mindent beletettünk, a legtöbbet kihoztuk magunkból, sajnálatos módon ez ma nem sikerült, nem jött össze, folyamatosan keményen fogunk küzdeni ebben a csapatszellemben együtt. Köszönöm szépen!
Hallgassuk meg állandó szakértőnk Bene Ferenc véleményét is a Norvégia Elefánt Csontpart VB mérkőzésről.
Nagyon nehezen indult a találkozó, hiszen gyakorlatilag a 39. percig, Nusa góljáig teljesen egysíkú volt, ötlettelen mindkét csapatnak a támadójátéka. Egyértelműen érezni lehetett, hogy abból indulnak ki a csapatok, hogy lehozzák nullára a találkozót, tehát ne kapjanak gólt, esetleg ha másik hibájából tudnak kontratámadásokkal érvényesülni, akkor megvan a mérkőzés, de szinte teljesen mindkét csapat túl volt biztosítva. Na hát igen, ugye 1-0-as állással fordultak a csapat, és ez azért kimozdította a komfortzónájukból mindkét csapatot. Egyrészt a norvég válogatott egy picivel mélyebbre húzódott, és még stabilabb védekezésre rendezkedett be, de még pont annyira, hogy nem húzta magára az elefántcsontparti csapatot, és bizony a kontratámadások által, hogyha egy picivel pontosabbak lettek volna, akkor eldönthették volna a találkozót. Az elefántcsontparti gárda pedig elsősorban a kvalitási, tehát a játékosaik, főleg a támadók kvalitásai alapján tudott volna érvényesülni. De csak a 74. percben koronázta gól a próbálkozásaikat. Itt éreztem először, hogy a gólhoz képest volt egy 5-10 perces periódus, amikor elkezdtek az elefántcsontpati játékosok sokkal bevállalósabban futballozni, sokkal több egy-egy elleni játékszituációt alakítottak ki, volt kényszerítőzés, voltak kombinációk, és egész egyszerűen egyéni kvalitásban azért nem rossz ez az elefántcsontpati csapat, de nagyon kevés hasznát húzta ebből az a mérkőzés folyamán a csapat, és nagyon keveset vállalkoztak elsősorban. Na itt fordult egy érdekes hajrájában a mérkőzés, hiszen a norvégok 1-0-nál eldönthették volna a találkozót, viszont ahogy a futball büntetni szokott, egy-egy lett a találkozó állása, viszont jött Holland, akit addig keveset lehetett megjátszani, nagyon kevés szerért labdával, nagyon kevés gólhelyzetet alakított ki, de mindvégig érezni lehetett, hogy ha ő egyszer komoly gólhelyzetbe kerül, akkor el tudja dönteni a találkozót. Így is lett, egy középpályáról való mélységi beindulása, igazából Bergre nem figyeltek az elefántcsontparti védők, a keresztpasszát pedig Holland az üres kapuba helyezte. Hát ez Holland zsenialitása, hogy gyakorlatilag az első komoly helyzetéből eldöntötte a találkozót, de kellett hozzá Bergnek a mélység indulása, amivel zavart keltett az elefántcsontparti védelmen. Igazából két stabilan védekező és szervezett csapat gárdájából a norvég talán egy picivel közelebb állt a győzelemhez, és így megérdemelten jutott a legjobb 16 közé.
Norvégia tehát 2-1-re legyőzte elefántcsontpart együttesét, és a mezőny első európai csapataként bejutott a 16 közé. 23 órától Franciaország Svédországgal csap össze, míg hajnali 3 órától Mexikó Ecuador ellen lép pályára. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. A jelen és a közeljövő után tekintsünk vissza a közelmúltra, egészen pontosan az előző játéknapra a labdarúgó világbajnokságon, amikor is Németország és Hollandia is búcsúzott. A németeket Paraguay, a hollandokat Marokkó búcsúztatta egyaránt 11-es párbaj után. A németek szövetségi kapitánya Julian Nagelsmann a kiesés után kijelentette, nem kíván távozni. Bernd Neuendorf, a német szövetség elnöke pedig elmondta, még nem jelölték ki, mikor foglalkoznak a nemzeti csapat VB szereplésével. Ugyanakkor kiemelte, egyszerűen lehetetlen, hogy a megszokott módon folytatódjon a munka. A hollandok szövetségi kapitánya Ronald Koeman még nem döntött el, hogy folytatja-e munkáját a válogatott élén. A hollandok és a németek leszerepléséről is beszélt a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya Várhidi Péter. Edvi László kérdezte.
Hát a végeredmény mindenképpen meglepetés, attól függetlenül, hogy sem a németeket, sem a hollandokat nem vártam, én a 8-ba se. Tehát nem olyan minőségi válogatottakat tudnak most már létrehozni, akik képesek lehettek volna, szinte mondhatom, hogy világsztár nélkül. Hiszen most, hogyha egy kicsit elemeznénk a futballt, és jobban bele tudnánk menni, hogy milyen stílusú futball játszik ma szerepet, és milyen stílusú futballban találjuk meg a sztárokat, akkor ez nem Németország, és nem Hollandia. Eléggé sablonos a játékuk, és inkább csak hát a múltbeli szeretet. Hogyha azt nézzük, hogy Németország hányszoros világbajnok, vagy Hollandiában micsoda sztárok nevelkedtek fel, és ugye VB döntőket játszottak többet is, úgyhogy ebből a szempontból kicsit nosztalgikus a visszagondolás, de a mai válogatottban egyetlen egy olyan játékost nem érzek, aki mondjuk mérkőzéseket képes lenne eldönteni, és mondjuk egy végcélt kitűzni, akár egy döntőbe jutást, vagy egy elődöntőbe jutást.
Rádióban nagyon-nagyon nehéz beszélgetni a további útról, de megpróbálom. Tehát mondjuk 4/4-re ezt a táblát, ezt a 32-es táblát. Na most az egyik negyedbe, ahol ugye Németország, illetve Hollandia volt, ott már a 4 találkozóban 3-at lejátszottak, tovább jutott ugye Marokkó, tovább jutott ebben a negyedben Kanada, tovább jutott Paraguay. Na most itt van negyediként Franciaország. Na róluk mi a véleményed? Ők elmehetnek a döntőig?
Őket feltétlenül odaérzem, igen, hiszen sztárjátékosokkal vannak teli, és Európában szinte hétről hétre találkozunk a játékosaikkal, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ők mindenféleképpen mindenképpen az elődöntőbe várom őket, a döntőről ne beszéljünk még, de akár egy végső siker elérésére is, hiszen ha csak két nagyon komoly sztárt keresünk ebbe a csapatba, akár Dembélét, akár pedig Mbappét, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ők az első 6-8 futbolistában mindenféleképpen benne vannak, akiket Európa szerte ismerünk, és az Európa szerte játszó bajnokságokban szerepelnek.
Igen, nyilván nem könnyű most esélyekről beszélni, főleg az elmúlt találkozók után, de ugye Franciaországnak az útja nagyjából, mint említettem, a legjobb négyig akár még sima is lehetne. Na, ott találkozna majd Portugália, Horvátország, Spanyolország közül valakivel, vagy természetesen vannak még ott a belgák is ezen az ágon. Beszéljünk kicsit akkor erről az ágról, tehát a portugál, horvát, spanyol ág, ugye Portugália, Horvátországgal találkozik, majd ennek a meccsnek a továbbjutója a Spanyolország, Ausztria továbbjutójával. Ez egy olyan déli csoport, olyan délies ibériai futball. Melyik csapat tetszik neked ezek közül, a portugál, horvát, spanyolból? Melyik az, amelyik legtovább mehet, akár az elődöntőig is?
Hát én szerintem egyértelműen Spanyolország. Azért a portugálok egy teljesen latinos futball, ezeket azért évtizedek óta már figyeljük, és évtizedek óta tudnak örömet szolgáltatni azoknak a szurkolóknak, akik szeretik a játékos futballt, ezt az igazi latinos futballt, tehát a spanyolok ugyanide tartoznak, viszont a spanyoloknál sokkal több sztárjátékossal, sokkal több olyan játékossal, akik mérkőzéseket döntenek el, és én a portugálokat mindig úgy jellemeztem, valamikor még 20 évvel ezelőtt is, hogy nagyon szép a pociuk, de nem nagyon törekednek a gólövésre. Tehát sokkal jobban el vannak a mezőnybe, a 16-osig káprázatos dolgokat művelnek, de a 16-os környékére már nem tudnak túl eredményesen eljutni. Hát aztán lehet, hogy láncáfolnak majd a későbbiekben, de nagyon ritka az a meccs, ahol sok gólos meccseket játszanak.
Nem tudom, én személy szerint az egész 32-es táblán a Portugália-Horvátország meccset várom talán a legjobban, nem tudom, hogy vagy te ezzel.
Hát mindenféleképpen, ha azt mondjuk, hogy hol vannak olyan két csapat, akik azért már jutottak el európai szinten komoly helyekre, akkor mindenféleképpen a horvátokat is, bár a horvátok is túl vannak már a Zeniten. Azért ott is a Modricot egy extra klasszisnak tekintjük, azért már ő is jóval 30 fölött, úgyhogy már ő sem képes arra, hogy 90 percen keresztül egyformán teljesítsen. Úgyhogy a horvát futball is jóval gyengébb, mint az előző években. Hogyha egy kicsit összehasonlítom a német-holland futballt a portugál-horváttal, akkor mind a négy csapatnál azt mondom, hogy egy picit leszálló ágba van ez a négy csapat. Nagyon nagy meglepetés lenne számomra, ha ezek közül bárki a négyig elmenne.
És maradunk továbbra is a foci VB-nél. Delay, 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 ezt mondja az asszisztens a labdarúgó játékvezetőnek, ha a protokoll szerint tudatni akarja, hogy megvárja ugyanaz akció végét, de utána beinti a lest. Mindezt Vad Anita nemzetközi játékvezető asszisztens árulta el, aki a Nemzeti Sportrádió Körkapcsolás című műsorának vendége volt, és aki Szegő Tiborral osztotta meg tapasztalatait a nagy világversenyekről is.
48 csapatosra bővítették a tornát. Ez hogyan változtatja meg a játékvezetők és az asszisztensek felkészülési mechanizmusát?
Hát ugye ezt a féleképpen is, például alapból azzal kezdeném, hogy nyilván sokkal hosszabb így az ott töltött idő. Tehát kinyúlik a tornának az ideje.
Különösen, hogy előtte gondolom itt is volt egy felkészülés, egy ilyen camp típus.
Igen, tehát hogy biztos, hogy volt előtte nekik egy szeminár hét, ahogy ez mindig is szokott lenni a FIFA-val. De például most a női VB-ből kiindulva, a női VB július 20-án indult, és mi már július 2-án.
Ez majdnem 3 hét.
Igen, de pont emiatt, mert volt egy egyhetes szeminár, ahol még tesztek, felmérések, fizikai, szellemi, videóvírus, tehát mindenféle tesztek, felmérések, felkészítések vannak, tehát ugye a délutáni összejövetelek a meetingtermekbe, csoportos foglalkozások, a videóbíróknak szimulátoron gyakorlások, és akkor ezután volt még egy torna, egy barátságos torna, mi vezettük a mérkőzéseket, és csak utána indult a világbajnokság. Ez volt a női. És hát most a férfi VB-n is nyilván így sokkal hosszabb az ott töltött idő a játékvezetőknek, meg a csapatoknak is, illetve azért készülni kell több csapatból nekünk játékvezetőknek is, ismerni kell a csapatokat, a csapatok taktikáját, tehát nyilván így akár olyan kisebb országokból is fel kell készülni, akikből előtte eddig nem kellett, vagy nem találkoztunk velük a pályafutásunk során.
Arra is gondolok, hogy egyrészt extrém hőség is előfordulhat egy ilyen tornán, másrésztről pedig soha nem tudja a játékvezető sem, és az asszisztens sem, hogy meddig marad.
Igen.
Mert adott esetben még a döntőt is ő vezetheti, igen, vagy közreműködhet, de lehet, igen, hogy a csoportmeccsek után hazaküldik.
Igen.
Tehát Igen. Erre felkészülni azért már csak a csomagolás szempontjából is nehéz.
Hát,
te ezt hogy oldod?
Igen,
meg?
Hát igazából mindig úgy készülök, hogy szeretnénk a legvégéig maradni, ameddig csak lehet. Eddig szerencsére igazából az összes FIFA tornán sikerült a legvégéig maradni. Ugye nem csak a döntő játékvezetői maradnak, hanem azok a játékvezetők is, akik mondjuk elődöntőben működnek, ők még maradhatnak, vagy akik még ott tartanak úgymond tartalékként, hogyha bármi történne valakivel, akkor az a játékvezető kap még lehetőséget a tornán. Szóval az önmagában pozitív nekem, hogy a legvégéig tudtam eddig az összes FIFA tornámon maradni. Ha másért nem, azért is, mert így a döntőt mondjuk élőben a stadionban megnézhettem, és azért az egy világbajnokságon az egy óriási élmény volt, hogy egy női VB döntőt élőben a tribunról nézhettem a saját kollégáimat, akikkel ugye együtt dolgoztunk előtte másfél hónapig. És egyáltalán ennek a fantasztikus élménynek a részese lehettem nézőként a végén.
Említetted, hogy VAR végzettséged is van, és most a videóbíró lehetőségeit is meglehetősen kibővítették a világbajnokságon. Most, hogy már az egyenes kieséses szakaszban tartunk, hogy érzed, hogy az eddigi mérkőzések tapasztalatai alapján ezek a változtatások elérték a céljukat?
Igen, mindenképpen szerintem ez egy siker most. Eddig nagyon pozitív szerintem ennek, ezeknek a változtatásoknak az eredménye. Ugye nyilván ez egy igény volt mind a csapatok, mind a média, mind a nézők részéről, hogy ezeket a fölösleges időhúzásokat, időveszteségeket ugye valahogy menedzselni kéne, és hát eddig látszik, hogy...
Hát ugye mondjuk el, hogy ugye a kapusok nem húzhatják az időt, végtelenség, a bedobásokat záros határidőn belül el kell végezni.
A sérülések ugye egy fontos változtatás, tehát hogy innentől kezdve nincs annyi görcsölés.
Zetrengés, mert egy percre le lehet küldeni a játékost.
Tehát sokkal folyamatosabb a játék.
És a cserét is időben el kell végezni, tehát 10 másodperc alatt bárhol van a pályán, el kell, hogy hagyja az a játékos. Ezen túl menően általában a VAR-ról mi a véleménye? Tehát nagyon sokat megoszt például az a tény, hogy a tipikus, klasszikus gól öröm az nem valósulhat meg azonnal, amikor megszületik a találat, mert hogy akár az asszisztens is később húzza be a lest, akár a VAR vizsgálat miatt lehet, hogy csak 4 perc múlva terül ki, hogy gól volt.
Igen, hát igen, tehát hogy nyilván azt a pályán rögtön látják a játékosok, hogyha utólag az asszisztens késleltetett jelzéssel ugye lest jelez, de azért azt a játékosok is általában érzik, hogy gyanús-e. Azért így is látunk elég sok gólörömet, mert nyilván ezt a játékos is azért érzi, hogy necces volt-e az indítás, vagy volt-e valami, tehát azért ezt általában ők tudni szokták. Igazából én szerintem akkor is ez így sokkal igazságosabb. Tehát, hogy igazságosabb lett maga a sport, és mondjuk nem döntenek lesgólok adott esetben, emberi hiba határon túl történő lesgólok, vagy belül, tehát, hogy olyan dolgok, amik benne vannak. Tehát, hogy ez előfordulhat a legjobb asszisztens, a legjobb játékvezető, hogy elnéznek egy-egy fontos szituációban egy szabálytalanságot, vagy egy lest, és akkor ez mérkőzés befolyásoló hibához vezethet, és milyen jó, hogy most már ez kijavításra került, tehát igazságosabb.
Az asszisztensek kommunikálnak folyamatosan a játékvezetővel. Les helyzetnél mi a szitu? Tehát, hogy te, amikor látod, hogy les, de nem húzod be, mert meg kell várni a támadást, már szólsz a játékvezetőnek, hogy les. Tehát...
Hát akkor én a VAR protokoll szerint mondom, hogy delay, ami azt jelenti, hogy
késleltetni fogod a döntést.
Igen, és akkor ugye ezt bemondom 3-szor, hogy delay, ebből tudni fogja a játékvezető, hogy itt a végén, ha lement a játékszituáció, én be fogom emelni az zászlómat, és les fogok jelezni.
Gonzalo Ramos a Paris Saint-Germaintől az AC Milánhoz igazolt, jelentette be hivatalos közleményében a milánói klub. A portugál válogatott csatár 2031. június 30-áig szóló szerződést írt alá. Távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest FC-től Riccardo Piscitelli, mivel az olasz kapus lejáró szerződését nem hosszabbította meg a klub. Az alapszabályban meghatározott elnökjelöltséghez minimálisan szükséges 20 érvényes ajánlást csak az olimpiai világ és négyszeres Európa bajnok Lőrinc Tamás, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia jelenlegi szakmai igazgatója szerezte meg. Így a jelölő bizottság őt javasolta felvenni a Magyar Birkózó Szövetség július 17-i elnökválasztó közgyűlésének hivatalos jelölő listájára. Az eddigi elnök Német Szilárd május 29-én mondott le posztjáról. A magyar junior kézilabda válogatott nem jutott negyeddöntőbe a kínai Csincsungban zajló korosztályos világbajnokságon, mivel 30-27-re kikapott Norvégiától a középdöntő utolsó fordulójában. LeBron James, az észak-amerikai kosárlabda liga sztárja, tájékoztatta a Los Angeles Lakers-t, hogy elhagyja a csapatot és máshol folytatja NBA-s karrierjét. Sajtóhír szerint a 41 éves kiválóságot a Golden State Warriors szeretné megszerezni. A négyszeres bajnok James az elmúlt 8 szezont a Lakersnél töltötte, és kulcs szereplő volt, hogy a gárda 2020-ban megnyerte az NBA-t. A négyszeres MVP és a liga történetének legponterősebb játékosa már azzal rekordot állított fel, hogy a 23. idényét zárta le. Még nem tudja, hol folytatja pályafutását, de lehet, hogy Magyarországról vonul vissza hanga Ádám, a spanyol Badalonától távozó magyar kosárlabdázó. A 16 évnyi légiós élet után hazaköltöző korábbi Euroliga győztes klasszis Csanádi Kristófnak nyilatkozott.
Az elmúlt két szezon volt az a szezon, hogy igazából nem nagyon hagytam ki mérkőzést. Idén egy mérkőzést hagytam ki, mert kiment a bokám, és azt mondtam én, hogy mondom, most tényleg egyet hagyjunk ki már, mert már nagyon sok volt. De nagyon-nagyon jó vagyok fizikailag, tehát hogy tényleg nagyon odafigyelek, nyilván mind a táplálkozásra, mind a kosárlabdán kívüli életre, a prevencióra, mindenre nagyon-nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettem az elmúlt tényleg 3-4 évben, és ez talán most igazolódott be. Tehát, hogy nyilván még ugye, amikor Belgrádban voltam, akkor volt egy hosszabb sérülésem, de az is olyan volt, ami ugye igazából önhibámon kívül volt, tehát nem egy izomsérülés volt, vagy olyasmi, ami esetleg azért, mert nem lennék formában, hanem kaptam egy ütést a térdemre, és egyszerűen nem bírta ezt el a térdem. De tényleg az elmúlt két évben majdnem minden mérkőzésen ott voltam, minden edzésen ott voltam, tehát edzést is csak akkor adtam ki, hogyha az edző azt mondta, hogy jó, most kicsit pihenjél. Úgyhogy fizikálisan én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokáig tudnám ezt még csinálni. Ami itt ugye nagyobb kérdés, az a mentális oldala. Tehát azt gondolom, hogy az, ami egy kicsit nehezebb kezd lenni számomra, de nyilván miért? Az edzések. Hát azért edzése már, most azért nem akarok hazudni, edzése azért már nem mindig úgy megyek le, hogy azért most akkor ma szeretnék 100%-ot beleadni. Tehát azért vannak nehezebb, vannak szürkébb időszakok. Nyilván a szezon eleje azért az egy sokkal nehezebb időszak. Persze ezt a februártól nagyon élveztem a szezon, csak hát ugye odáig el kell jutni. Tehát azért az a szezon augusztusban kezdődik, és az ember, amíg eljut februárig, azért eltelik 6 hónap, ahol hideg van, nem annyira jó, nagyon sokat kell edzésre járni, nagyon sok utazás van. Ez a része ezért már nehezebb volt. Tehát ez egyértelmű. Fizikálisan nagyon-nagyon jól éreztem magam, és azt gondolom, hogy továbbra is toppon tudok maradni. Ezt a mentális oldalt kell úgy megközelíteni, hogy nyilvánvalóan meg kell nekem találnom azt a motivációt, vagy azt a pluszt, vagy azt a dolgot, amiért nekem még megéri ezt csinálnom. Úgyhogy ez a kérdés az, ami mondjuk a nagy kérdés, hogy megéri-e majd a jövőben.
Gondolkodtál már ezen, hogy mi lehet az a motiváció egy ilyen pályafutás végéhez közeledve?
Mindig van. Nagyon könnyen tudok találni bármilyen motivációt. Tehát ha kell, akkor pont az lesz a motivációm, hogy mostantól minden edzésre lemegyek, és aki az én posztomon van nálam 25 éve fiatalabb, azt szeretném minden nap a földbe tiporni. Ezt is tudom motivációként kitűzni magamnak. Csak kérdés az, hogy szükségem van-e még erre. Azt szeretném megvárni, hogy jöjjön meg azzal az érzés, hogy nagyon-nagyon szeretnék újra játszani. És hogyha ez az érzés újra megjön, és azt a vizsergést fogom érezni, akkor egyértelműen az lesz, hogy akkor oké, rendben van, akkor most nézzük meg, hogy akkor milyen lehetőségek vannak. Nyilván közben is mindent meghallgatok, pontosan ezért volt ugye az a kommunikáció az elmúlt időszakban ugye a Badalona felett, tehát ez nem egy visszavonulás volt, hanem elköszöntünk a Badalonától, és most várjuk azt, hogy milyen olyan lehetőségek vannak sportszakmailag, és nyilván ugye utána pedig, ami talán még fontosabb, hogy a családommal hogyan tudjuk ezt igazából működővé tenni, mert ugye nyilván most valószínűleg szinte hazaköltöztünk, tehát most van egy stabilitás az életünkben, ezt nem feltétlenül szeretném felrúgni, úgyhogy most egy ilyen várakozó állapotban vagyok, ahol teljesen kizárom a kosárlabdát, tehát ez egyetlen interjú valószínűleg, amit fogok csinálni most itt az elmúlt következendő 2-3 hónapban.
Köszönjük szépen.
Senkivel nem fog se beszélni, mert nem lesz semmi új, amit szeretnék mondani. Pihenni szeretnék, kikapcsolódni, a családdal lenni, és meglátjuk. Eddig az tényleg az a 10 nap, amíg itthon voltam, ezt nagyon élveztem, és meglátjuk, hogy a jövő mit hoz majd.
El tudod azt képzelni, hogy itt Magyarországon fejezed be a pályafutást?
Természetesen, bármit. Tehát, hogy ez mondjuk egy 5 évvel ezelőtt megkérdezel, akkor egyértelműen kizárom azt, hogy én Magyarországon fejezem be a pályafutásomat, de ezt is látom, persze. Hogyha megjön az az érzésem, hogy szeretnék kosárlabdázni, akkor pont ez a szép az egészben, hogy senkinek nem tartozok semmilyen elszámolással, senkinek nem kell bebizonyítanom, hogy jó vagyok, rossz vagyok, egyetlen egy dolog miatt játszhatok újra, mert én azt szeretném, és azért, mert hiányzik, és azért, mert élvezem még mindig ezt a játékot. Úgyhogy, és ez egy tök jó dolog, tehát, hogy pont a srácokkal, most a fiatalokkal, akiket beszéltem, hogy ez a legeslegszebb része, és ez, amit nekik érteniük kell, hogy szeretni kell a játékot, és addig, amíg szeretik a játékot, addig minden sokkal könnyebb. És hogyha én azért térek vissza, hogy azért játszok tovább, mert én annyira szeretem ezt a játékot, mert hiányzik, és szeretném folytatni, hát akkor annál szebb motiváció amúgy nem is kell, mert akkor igazából nem is motivációt kell keresni, hanem csak élvezni kell minden egyes percét, pillanatát annak, hogy még tovább tudom játszani ezt a gyönyörű sportágot.
A magyar női vízilabda válogatott felkészülési mérkőzésen rendkívül simán 14-10-re legyőzte az Európa-bajnok holland együttest Szolnokon. A sportvilág ezzel véget ért, én megköszönöm figyelmüket. Berő Emesét hallották.
Ez volt a Sportvilág.